Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Feltámadott az Úr bizonnyal. Amen. Kedves testvéreim, Isten tiszteletünk kezdetén a 185. énekünket énekeljük. A 185. dicséretünket, Krisztus feltámadott, kit halál elragadott. Foglaljunk helyet, testvérek, és hallgassuk meg énekkarunk húsvéti szolgálatát. Köszönjük szépen! A 356. énekünket keressük elő, testvéreim! 356. énekünket, és énekeljük el mind az öt versével. Felvirrat áldott szép napunk, ma teljes szívvel vígadunk. Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése a Szent Háromság egy, örök és igaz Istentől van. Amen. Testvéreim, jöjjetek fennállva, hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Feltámadott Úr Jézus Krisztus, köszönjük, hogy téged ünnepelhetünk ezen a napon. Köszönjük néked, hogy legyőzted a halált és kijöttél a te sírodból. Köszönjük néked, hogy győztesként jöttél ki, és győztesként vitettél mennybe, és ülsz most az Atya Istennek jobbján. Köszönjük, hogy te vagy az egyetlen üdvözítő, az egyetlen megváltó ebben a világban, aki egyéneknek, családoknak, népeknek, az egész emberiségnek adattál üdvözítőként, megváltóként. Segíts, Urunk, hogy meglássuk a te csodálatos lényedet, és legyünk a te hódolóid, legyünk a te imádóid, és váljunk egészen a te követőiddé, igazi keresztjénekké. Köszönjük te néked, hogy ma is együtt lehet a gyülekezetünk, hogy téged ünnepeljünk. Köszönjük néked, hogy mindnyájan itt lehetünk, kicsik és nagyok, idősek, fiatalok. Köszönjük, hogy egy szívvel, egy szájjal magasztalhatunk téged. Köszönjük, hogy belekapcsolódhat gyülekezetünk a keresztjének nagy seregébe, szerte a világon, akik ma téged ünnepelnek. Más templomokban, más országokban, más helyeken. Légy áldott, hogy te minnyájunkat ismered, hallasz minket, látod a szívünket, és köszönjük néked, hogy meg akarsz áldani minket, mint ahogy mindig megáldottad a tieidet, a téged ünneplőket. Kérünk, ajándékozz meg ma is bennünket húsvét örömével, a te békességeddel, a te szereteteddel, élő hittel. Amen. Kedves testvéreim, hallgassátok meg Isten igéjét, ahogy Lukács evangéliumában olvassuk a 24. részben, a 33. verstől a 36. versig. Leülve figyelemmel hallgassátok meg az igerészt. Tehát Lukács evangéliumának 24. részében a 33. verstől a 36. versig ezt olvassuk. És felkelvén azon órában visszatértek Jeruzsálembe, és egybegyűlve találták a 11-et és azokat, kik velük valának, kik ezt mondják vala, feltámadott az Úr bizonnyal, és megjelent Simonnak. És ezek is elbeszélték, mi történt velük az úton, és miképpen ismerték meg ők a kenyér megszegéséről. És mikor ezeket beszélték, megállt maga Jézus ő közöttük, és mondanékik, békesség néktek. Kedves testvéreim, vannak, akik azt mondják, hogy a keresztjének tulajdonképpen ugyanolyan emberek, mint más emberek, és nem valami csodabogarak. Nos, miközben valóban olyanok vagyunk, mint mások, hiszen húsvétkor ugyanúgy eszünk tojást, sonkát, adunk egymásnak festett tojást, vagy egyéb kis ajándékokat. Aközben mégis mások vagyunk. Nem vagyunk mások, de mégis mások vagyunk. Ez a másságunk abból ered, hogy a húsvéti szokások mögé látunk. És hiszünk az értünk meghalt és feltámadott Jézus Krisztusban. És ővele, mint élő és páratlan személlyel számolunk, és ilyenkor kifejezetten neki örvendezünk. Húsvét ünneplésünkben tehát nem a húsvéti szokásokra, melyek nem megvetendők, de mégsem ezekre kerül a hangsúly, hanem a mögöttük álló személyre, a feltámadott Jézusra. Évről évre, immár évszázadok, évezredek óta így van ez. Minek alapján hisszük mi keresztjének, hogy Jézus feltámadt? És dicsőséges állapotban él. Nos, a Biblia alapján. Nem valami néphagyomány, szóbeszéd, pletyka, bulvárhír alapján hisszük, hogy Jézus feltámadt, hanem a Biblia alapján hisszük, hogy Jézus feltámadt. És így a hitünkkel együtt a húsvét ünneplésünk is a Biblián nyugszik, mint szikla szilárd fundamentumon. És ez kulcsfontosságú dolog. Ez nagyon fontos dolog, testvéreim. Az írott ígében olyan emberek írtak Jézus feltámadásáról, akik ismerték a keresztre feszített Jézust is, meg azt is megismerték, aki 3 nappal később feltámadt a halálból. És nagyon is jól tudták, hogy ugyanaz a személy. Ők a tapasztalatukat, amit láttak, hallottak, amit átéltek Jézus halála előtt is ővele, de a feltámadása után is ővele, ezt leírták. Ráadásul a Szentléleknek az segítségével írták le a Bibliába. És mi pedig ezt olvassuk. Ennek a magyarázatát halljuk, és a Szentlélek segítségével egyszer csak nem csak tudjuk, hanem mi magunk is hisszük, hogy igaz, amit olvasunk. Valóban feltámadt az Úr. Valóban feltámadt az Úr. Mi így hisszük, hogy az Úr Jézus nem abban az értelemben támad fel, hogy él az emléke a szívünkben. Halottainkról szoktuk ezt mondani, hogy tovább él emlékük a szívükben. Éljen is, de Jézusnak nem az emléke él tovább a szívünkben. Jézus nem is abban az értelemben támad fel, hogy él az életművében, a tetteiben, Ezt is szoktuk mondani, hogy egy ember meghal, de majd tovább él a műveiben, az alkotásaiban. Jézus nem ebben az értelemben támad föl. Nem is abban az értelemben támad föl, testvéreim, hogy él a tanítványainak a hitében. Ők hittek abban, hogy föltámadt, és aztán ezt tovább is adták, ezt a hitüket, és azóta sokan hiszik, de Jézus az embereknek csupán a hitében él, a hite szerint él, a hite által él, de valójában nem. Nem ilyen értelemben támad fel, hanem olyan értelemben támad föl, hogy akit a keresztre feszítettek, és onnan leszedtek, és eltettek a sírba, az a sírból kijött. Dicsőséges testben, de ugyanabban a testben, amiben keresztre feszítették. Viszont azt megdicsőített állapotba kihozta a sírból. Ebben a megdicsőített testben támad fel. Ezt a feltámadott Jézust látták, érintették, együtt ettek vele a tanítványai. És utána, amiket láttak, hallottak, érintettek, tapasztaltak, ezeket írták le a Szentlélek segítségével, és ezt olvasták századok óta keresztjének, és ebből vették a hitüket, hogy Jézus él. És mi is ezt olvassuk, és erre építjük a hitünket, hogy Jézus valóban él. A hitünk alapja, testvéreim, a Szentírás. Nekünk a hitünk alapja nem valahol magunkban van. Ezt is szeretném így aláhúzni néktek, mert sok félreértés van ezzel kapcsolatban. Nem úgy van, hogy mi olyan gyenge emberek vagyunk, olyan lelkileg infantilis, gyermeteg lelkek, akiknek szüksége van mesékre. És hát ez az egyik ilyen nagy mese, Jézus feltámadásának a meséje. És mi ezt minden húsvétkor nagyon szívesen újra és újra meghallgatjuk, mint egy régi nagy mesét, és olyan kellemes érzést tölt el bennünket, mint mikor a Jancsi és Juliskát mesélték otthon, vagy valami más kellemesebb mesét meséltek a szüleink otthon gyerekkorunkba. Nem, testvérek! Mi nem azért hiszünk Jézus feltámadásában, mert gyenge emberek vagyunk, hanem azért, mert olvassuk a szemtanúk leírását, amit a Szentlélek ihletett. És a Szentlélek minket is ihlet közben, hogy elhiggyük azt, hogy ez tényleg megtörtént. Előttünk maga az Úr hitelesíti ezeket a beszámolókat, és így merjük kijelenteni minden húsvétkor, most is, hogy Jézus valóban feltámadt. És ez a feltámadás eddig a történelemben tökéletesen egyszeri, páratlan esemény. Voltak és lesznek is nagy események az emberiség történelmében, de ehhez hasonló esemény nem volt, nem is lesz soha. Jézus feltámadása páratlan esemény, és ezért páratlan a súlya, jelentősége is. Mint ahogy minden páratlan eseménynek, akár a személyes életünkben is, nagy súlya van, nagy jelentősége van. Jézus feltámadásának nem a mi életünkben van nagy súlya, hanem a világ történelem, az emberiség történelmében van nagy súlya. Nincs nálá nagyobb jelentőségű esemény. És így az sem csoda, hogyha ennek a páratlan és páratlan súlyú eseménynek páratlanok a következményei is. Páratlanok a következményei, és ezekből a következményekből szeretnék most egy párat elétek hozni. Ezek a következmények is aláhúzzák azt, hogy igen, ez egy páratlan esemény. Páratlan súlyú esemény. Páratlan következményekkel járó esemény. Az első, amit szeretnék elétek hozni, hogy mi ezért hiszünk a megváltásban. Az Úr Jézus feltámadt a halálból, mert Isten feltámasztotta őt a halálból. Azt is olvassuk a Bibliában, hogy Jézus maga támad föl a halálból. De most azt hadd tegyem zárójelbe. Most azt hangsúlyozzam ki, amit a Biblia megint csak mondta, hogy Isten feltámasztotta az ő fiát a halálból. Olvassuk a Péter apostol pünkösdi ige hirdetését a Szentírásban, és ebben ezt mondja az apostol, hogy Isten feltámasztotta, ami atyáink Istene, feltámasztotta Jézust, akit ti keresztfára feszítve megöltetek. Isten feltámasztott. És sokszor olvassuk az apostolok írásaiban és ige hirdetéseiben is ezt a kifejezést. Isten feltámasztotta Jézust. Ez az isteni cselekedet, testvéreim, válasz volt. válasz volt. Annak idején Jézus egyszer azt mondta, hogy az atyának, hogy atyám, dicsőítsd meg magadat. És amikor ezt mondta Jézus, akkor a mennyből egy válasz jött Jézus szavára. Az atya válaszolt neki, mondta, megdicsőítettem, és meg is dicsőítem. És amikor Jézus a kereszten volt, akkor is kiáltott. Miért hagytál el engem? És akkor a menny, az atya nem válaszolt. Akkor ott nem volt válasz. De 3 nappal később volt válasz. Az Isten válasza Jézus szavára, hogy feltámasztott őt a halálból. És ezzel a feltámadással, feltámasztással bizonyította Isten, hogy ő elfogadta az Úr Jézusnak az áldozatát. Tudjuk, hogy a keresztfán engesztelő áldozatot mutatott be Jézus, a nagy engesztelő áldozatot. Az emberiség bűnéért engesztelő áldozatot mutatott be Istennek. Önmagát áldozta, tette a kereszt oltárára, hogy Isten azért megbocsásson nekünk, nekem, nektek. Ingyen minden ez ellenszolgáltatásunk nélkül minden bűnünket megbocsássa, és ezzel megszabadítson a pokoltól, de biztosítsa a helyünket a mennyben. Jézus elvégezte ezt a nagy engesztelő áldozatot, és be is jelentette országnak, világnak. Elvégeztetett, ami az én részem volt, atyám. Ami az én részem volt, ami az írásban megíratott, hogy nekem kell megcsinálni. Az utolsó kis mozzanatig mindazt teljesítettem. Elvégeztem a munkát, amit rám bíztál. Az áldozatot bemutattam. És hogy Isten előtt kedves volt ez az áldozat, azzal bizonyította, hogy Jézust feltámasztott a harmadnapon a halálból. Az Isten igenje Jézus engesztelő áldozatára, ami azt hirdeti azóta is, testvérek, nekem, nektek, hogy a megváltás, az Isten kiengesztelése irányunkba megtörtént ott, a Golgota keresztjén. Megváltattunk a bűntől, a sátán hatalmából, megváltattunk a kárhozattól. Megszereztetett nékünk az érme másik oldalaként a bűnbocsánat, az örök élet, az Istennel való boldog élet Jézus által. Ezt húzza alá, testvérek, és ezt erősíti meg bennünk minden húsvétkor, az, hogy feltámasztotta Isten Jézust a halálból. Most, testvérek, nekünk ez a gondolat különösen is jelentős a bűneinkkel kapcsolatban. Ha körülnézünk a világba, akkor látjuk, lehet, hogy nem is kell a világba körülnézni, elég a saját szívünkbe, életünkbe körülnézni. Látjuk, hogy az emberek, testvérek, mennyit foglalkoznak a bűnnel. Más se csinál az ember, mint hogy eltüntesse a bűnt a világból. Valahogy ki kellene írtani a bűnt, az azzal járó bűntudatot, a szégyenérzést, a félelmet. Magyarázzák, hogy a lehető legrosszabb dolgok ezek, amik elveszik egy embernek a boldogságát, gátolják a kibontakozásban, az érvényesülésbe, döbbenetes erőfeszítéseket tesznek az emberek, hogy a bűnt és a vele járó bűntudatot, lelkiismeret furdalást is kiküszöböljék a világból. Megpróbálják, hogy hatályon kívül helyezzük az Isten törvényét, a 10 parancsolatot. Mert ha azt hatályon kívül tudnánk helyezni, félre tudnánk söpörni, össze tudnánk törni a kőtáblákat, akkor nem lenne ott az emberek lelki szemei előtt. Nem lebegne ott valahogy a szívükbe, a fejükbe. Nem emlékeztetné a lelkiismeretüket szüntelen arra, hogy Isten van, és számon kér, és bíró, és van bűn is a világban. Az emberek, testvérek, próbálják a törvényt kisöpörni. Akkor próbálják a törvény adóját kisöpörni, és hirdetik teli szájjal, hogy nincs is Isten, aki adta volna a 10 parancsolatot. Nincs Isten. De hát hiába próbáljuk összetörni a táblát, hiába próbáljuk tagadni az Isten létét. Isten mégiscsak van, és a 10 parancsolat még mindig érvényben van, és az ember lelkiismerete még mindig furdal, amikor megszegi a 10 parancsolatot. Mit csináljon? Az ember mit csináljon most már? Kezdi rejtegetni a bűneit, amiket elkövet. Kezdi szépítgetni, kezdi relativizálni a bűnt. Mondják, nincs is bűn, csak bűntudat. Kell valami gyógyszerre jár, és akkor elmúlik. De még mindig ott van a bűn. Nem tudunk vele mit kezdeni. Némelyek testvérek belezavarodnak ebbe. Arany János volt ennek a legjobb megfogalmazója. Balladáiba mind erről, ezzel a problémával foglalkozik. De ez nem csak régi probléma, nem csak Arany János korának a problémája, hanem a mi korunknak is a problémája. Lehet a te problémád, vagy az enyém. Nem tudunk mit kezdeni a bűnnel. Vagy mégis lehetne vele valamit kezdeni? Most itt van a megváltás örömhíre, hogy persze. Mert Krisztus nekünk az Istentől, aki a törvényt adta, bűnbocsánatot szerzett. Az ő törvénye megszegésére van bocsánat, tőle magától. És ha hiszünk ebben, akkor új lappal indulhatunk, tiszta lappal indulhatunk. Minden nap megtisztíthatjuk a szívünket Isten kegyelmébe, szeretetébe, bocsánatot kérve tőle, és megköszönve a kegyelmét. És újat kezdhetünk. Nem kell tolni magunk előtt azt az egyre nagyobbra dagadó bűngolyót, bűnhógolyót, majdnem azt mondtam, de amikor tényleg görgetjük a kis golyócskát magunk előtt a hóba, és egyre csak dagad. De a bűneinket is így, hogy telik, múlik az idő, csak hengergetjük magunk előtt, és egyre nagyobb, egyre több lesz belőle. Végre ezt az egészet lehet letenni Jézus keresztjéhez. Lehet imádságba elmondani Istennek, és kérni, hogy Uram, Istenem, a Krisztusért bocsáss meg. És egyszer csak szétesik a bűngolyó, a bűnhógolyója, szétolva. Nincs, a kegyelem eltüntette. Mert Jézus megváltást szerzett. Biztos? Biztos, mert Isten föltámasztotta a halálból. Igent mondott a megváltásra. Van új kezdés. Itt a földön is, és van örök élet is. Nem kell félni a pokoltól se. Nos, testvérek, fontos dolog ez. Igen, Jézus feltámadása egyszeri esemény a történelemben, és ezért páratlan a jelentőség, és páratlan ez az első következménye is. De nézzük a másodikat. Mivel Jézus föltámadt, testvérek, ezért lehetünk vele kapcsolatban. Ezért lehetünk vele kapcsolatban. Húsvétkor, testvéreim, ugye nem egyszerűen arról van szó, hogy visszaemlékezzünk arra, hogy Jézus feltámadt a halálból, hanem ennél többről van szó. Ennél többről van szó. Arról van szó, testvérek, hogy beszélünk a feltámadotthoz. Őt dicsérjük, neki adunk hálát. És ugyanakkor ő is megszólít minket az igéje által. Lehet azt mondja nekünk, békesség néktek, vagy lehet mást mond. De szól hozzánk. Mi húsvétkor nem úgy vagyunk, hogy itt ülünk, és visszaemlékezünk, mint egy régi halottra, aki lehet, hogy föltámadt, igen, de hát akihez már nincs semmi közünk. Hanem úgy vagyunk együtt Jézussal, hogy ő itt van közöttünk. És mi szólunk hozzá, és ő szól hozzánk, közel van hozzánk. Egészen közel van hozzánk, mert az igében szól hozzánk, és ha mi hiszünk az igében, akkor Jézus velünk van a szívünkben. Hát amikor hiszünk az igében, az evangéliumban Jézus a szívünkben van. Mondja Pál apostol, a Krisztus hitáltal lakozik a ti szívetekben. Testvérek, csodálatos dolog ez, hogy nekünk ezzel a feltámadottal nem csak ilyen emlék kapcsolatunk lehet, hogy emlékszünk arra, hogy élt, esetleg lehet tényleg föl is támad, de pont, hanem mi ezzel a Jézussal ma is kapcsolatban vagyunk. Kapcsolatban vagy vele? Te kapcsolatban vagy vele? Hallod a szavát, hogy a Bibliából szól neked? Szoktál vele beszélni? Szoktál kérni ő dolgokra? Szoktál neki hálát adni dolgokért? Szoktad ő dicsőíteni és magasztalni? Mint élő valaki? Jelen van az életedben Jézus? Vagy úgy vagy vele, hogy lehet sok emberrel vagyok én is, a telefonom ott van egy kazal név. De van, akit soha nem hívok föl. Nem tudom, miért van ott a neve. Azt sem tudom már sokszor, hogy kicsoda az illető. És lehet ott van a mi telefonunkban is Jézusnak a neve, és nem hívjuk fel soha. Nincs vele beszélni való. Nincs vele beszélni való. És ő sem mondhat nekünk semmit. Hát testvérek, vegyük már elő azt a mi telefonunkat, ugye az imádságot. És hívjuk föl Jézust, az élő Jézus, és kezdjünk vele beszélni. És kérjük, hogy ő meg a Biblia által szóljon hozzánk, hogy legyen egy kapcsolat, egy kommunikáció közte és közöttünk. Értelmes, személyes kommunikáció. A feltámadott és köztem. Nekünk testvérek, egy titokzatos, belső kapcsolatunk lehet a hit által és az ige által ezzel a Jézussal, hiszen velünk van. Ez a hívő embereknek mindig a titka, hogy így mondjam, ez az egész kereszténységnek a legbelsőbb lényege, testvéreim. Nem lehet ott kereszténységről beszélni, ahol nincs meg Jézussal ez a belső kapcsolat. Az nem keresztény, akinek ez nincs meg. Az a keresztény, aki belső kapcsolat, az az igazi kereszténység, akik hit által, az igébe vetett hit által összekapcsolódnak Jézussal, és életközösségük van vele. Akkor is, hogyha a kórházba fekszenek, akkor is, ha éppen haldoklanak, akkor is, ha éppen minden jól megy, megy a szekér, jól vannak, egészségesek. Bármi van, együtt vannak vele. Ha egyedül vannak, akkor is. Ha társaságban, akkor is. Ez egy olyan kapcsolat, testvérek, amit nem lehet, aminek nem lehet nem tudatába lenni. Ennek vagy a tudatába vagyunk, hogy ez van, vagy nincs. Anélkül úgy, hogy mi nem tudunk róla, de mégis van, így nem létezik ez. Ez úgy van, hogy tudatosan van. És ha már egyszer van, testvérek, akkor ez egy soha meg nem szűnő kapcsolat. Akkor ez mindig van. Akkor ő vele, és mi vele. Mondja a református címerünknek a felirata, hogy az Isten velünk, kicsoda ellenünk. Az Isten velünk. Ez rendkívüli erőforrást jelentett a reformátoroknak. Nekünk is azt jelent, hogy velünk van az Úr. Velünk van Jézus. Akkor békességünk van, akkor örömünk van, mert mindaz, ami benne van, a miénk. Általa a miénk. Az enyém. Ez a kapcsolat, testvérek, mindig azzal kezdődik, ahogy erről beszélgettünk már több alkalommal, hogy az ember imádságba elfogadja a kegyelmet, és a szívét odaadja az Úrnak. Bűnbocsánatot kér, és odaadja a szívét hálából Jézusnak, illetve Istennek. És azt mondja, hogy eddig nélküled éltem, de most már veled akarok élni. Most eddig lehet közömbös voltam iránta, de most már szeretni akarlak téged. Én imádni akarlak téged, én követni akarlak téged, én veled akarok lenni. Ez a kapcsolat, testvérek, ez egyszerűen tudatosan kezdődik el. Nem csak úgy belefolyik az ember, hanem ez úgy valahogy tudatosan elkezdődik. Mint ahogy a feleségemnek, meg én nékem a kapcsolatom nem csak úgy jött valahonnét, hanem azt úgy el kellett kezdeni, nem? Mindenki így van, ezt el kellett kezdeni. Ez az Úrral való kapcsolat is valahol elkezdődik. Lehet, hogy egy darabig csak tapogatózunk, szaglászunk, meg nézegetünk, meg nem tudom, de egyszer csak valami történik. Itt történik valami, hogy kell nekem a kegyelem, és kell nekem az, aki megszerezte nekem, az a Jézus, és benne Isten. És onnantól kezdve, testvérek, már ő van a szívem, az életem középpontjában, és vele vagyok. Ha Jézus nem támadt volna fel, testvérek, akkor nem tudnánk így vele lenni. De ő feltámadt. És ezért kapcsolatban lehetünk vele. Igen, nézzük a harmadik dolgot. Mivel Jézus valóban föltámadt, ezért mi igaznak tekintjük a Bibliát. Igaznak tekintjük a Bibliát. Most testvérek, a Bibliát, ha olvasgatjátok, már pedig tudom, hogy itt majdnem mindenki rendszeresen olvassa a Bibliát, akkor nagyon jól tudjátok, hogy az Úr Jézus Krisztusról számtalan profécia szólt az Ószövetségbe. Számtalan, több száz profécia. És azt is tudjátok, hogy ezek a dolgok, ezek, amik megmondattak, nem tudom, 200, 800, nem tudom hány évvel azelőtt, azokat az Úr Jézus mind beteljesítette, és nem csak az Úr Jézus teljesítette be, még azok is, akik nem ismerték ezeket az írásokat, például a római katonák. Mert amikor Jézus köntösére sorsot vetettek, eszükbe nem jutott, hogy ők most egy ószövetségi proféciát teljesítenek be. Ami nem tudom hány száz évvel azelőtt hangzott el. De testvérek, Jézus beteljesítette az ígéket. Amikor azt mondta, hogy elvégeztetett, akkor ezt jelentette Istennek, hogy ami megíratott felőlem, azt én mind megcsináltam. És ezt mondja Pál apostol aztán a Korintusi levél 15. részében, hogy Jézus meghalt és föltámadott az írások szerint. Az írások szerint. Jézus, amikor megy az Emmausi tanítványokkal, magyarázta nekik mindazt, ami az írásokban ő felőle megíratott. És ezeknek a szíve ott gerjedezett. Péter pünkösdi prédikációjában elmondja, hogy Jézusnak fel kellett támadni a halálból, mert megmondta a proféta. És idézi az ószövetségi igéket, amik arra utaltak előre, hogy a messiásnak nem szabad majd a sírban maradni, a halálban maradni, hanem ki kell onnan jönni. És íme beteljesült. Most testvérek, csodálatos dolog ez, hogy nekünk ma itt van a Szentírás, ugyanaz a Szentírás, amit Jézusnak is volt. Csak egy kicsit hosszabb, 27 könyvvel, ami már róla szól. A 4 evangélium és ahhoz kapcsolódó apostoli levele. Amik mind összhangban állnak az régi írásokkal. Nekünk itt van ez a 66 könyv. És mi azt mondjuk, hogy Jézus feltámadása az azt erősíti bennünk, hogy mi ezt az egészet úgy, ahogy van, higgyük és elfogadjuk. Ezt ő maga pecsételte meg, hogy ez igaz. És mi is azt mondjuk, akkor ez igaz. Ha ő mondja, aki feltámadta halálból úgy, ahogy megíratott, akkor ez igaz. Az is, ami azóta íratott meg, az is igaz. Az igazság pecsétjét hordozza a Biblia. Nem azért, mert én mondom, hanem azért, mert a Szentlélek erősíti meg a szívetekben, hogy a Szentírás igaz, adjatok az Istennek erre a szavára. Hogyha azért azt mondja a világban valaki, hogy nincs olyan, hogy halál, ítélet, és aztán pokol vagy menny, reinkarnáció van, folyamatosan keringünk. Akkor a hívő ember néz a Bibliába, hát a Bibliában nem ez van. A Bibliában nincs reinkarnáció. Kinek hiszek? Annak a reinkarnáció hívőnek, vagy a Bibliának? Én a Bibliának hiszek, mert ez igaz. És ugyanígy, testvérek, ha valaki azt mondja, nincs Isten, én a Bibliának hiszek, ami azt mondja, van. Azt mondja valaki, hogy úgy teszed magad Isten előtt kedvessé, hogyha a 10 parancsolatot betartod. Én azt mondom, nem igaz, a Biblia nem mondja azt. Hanem ha hiszek Jézusban, úgy leszek kedvessé Isten előtt, úgy leszek elfogadható. Azt mondja a világ, hogy az igazság relatív. Nem lehet azt tudni, hogy itt mi igaz, meg kinek van igaza. A Biblia nem mondja, hogy az igazság relatív, az igazság Jézus. És amit ő mond, az az igazság. Nem egy igazság, az igazság. Adok az ígére, testvérek. És miért adok? Azért, mert Jézus feltámadta a halálból az írások szerint. Ő maga megerősítette, megpecsételte az írás igazságát. A számomra is, a számotokra is. Bízzatok a Bibliában. Építsétek rá nyugodtan a gondolkozásotokat, az erkölcsi értékrendeteket, a hiteteket, az életeteket, a családi életet, mindent, amit csináltok az életbe. Jó alap, sziklaszilárd alap lesz a lábatok alatt. És így érünk a negyedik ponthoz, testvérek. Jézus feltámadása páratlan esemény. Páratlan súlyú esemény, és páratlan következményekkel járó esemény. A negyedik következmény, hogy mi ezért hirdetjük Jézust bátran. Ezért vagyunk Jézus bátor bizonyságtevői. Most, testvérek, amikor az Úr Jézus bizonyságot adott a tanítványnak afelől, hogy ő tényleg föltámadt, akkor ők azonnal elkezdték ezt mondani. Mit olvastunk a Bibliában, hogy találkozik az emmausi tanítványokkal, azok felismerik, és akkor gyorsan visszarohannak még az éjszaka folyamán Jeruzsálem, és mennek a többi tanítványokhoz, hogy az Úrral találkoztunk, hát feltámadt az Úr. De már mire ezek elmondták volna, azok is mondták nekik, hogy hát igen, hát Péternek, Simonnak megjelent, hát feltámadt az Úr bizonnyal, egymásnak mondogatták ezt, hogy ott teljesen elámulva, mert ők ezt nem gondolták volna, hogy ez meg fog történni, pedig Jézus ezt is előre megmondta, meg a proféciák is megmondták, de ők nem hitték. De most mégis itt van, hát ott lélegzett elállítva, lélegzett szakadva mondják egymásnak, hogy feltámad. Aki Jézussal találkozott, nem tudta magába tartani. És úgy is volt, hogy még 40 napon keresztül találkozott Jézus a maga fizikai, feltámadott valójában ezekkel a tanítványaival. Sok minden tanított nekik akkor. És amikor elment erről a földről, megdicsőített állapotba, visszatért a mennybe, akkor megbízta a tanítványt, hogy menjenek el a világba, és kezdjenek róla beszélni, mint feltámadottról. És ezek elindultak, sőt nem csak elindultak, hogy szóba bizonyságot tegyenek Jézusról, hanem le is írták. Le is írták az evangéliumokba, amiket láttak és megértetek, és elkezdődött a nagy világfelforgató hadművelet. 11 ember, 12 ember, aki a feltámadott Jézus követségébe járt, és szóban és írásban ezt a nagyon egyszerű kis üzenetet hirdették. amely mégis szétrobbantotta az akkori világot, és szétrobbantja a mai világot is, testvérek. Ha valaki ezt hiszi és vallja, emberi életek fordulnak fel, és fordulnak jó irányba, rossz irányból. Társadalmak fordulnak, meg családok állapotába történik pozitív változás, ha hallják és hiszik az evangéliumot. Új életet kezdtek, testvérek, emberek ezrei, milliói ebbe a világba. Olyan új életet, hogy mindenre készek voltak Jézusért. Mondanánk ma rájuk, hogy fanatikusok voltak, de ez nem fanatizmus. Fanatizmus, ha valaki szereti a családját, és ha kell, puskával is megvédi őket, amikor megtámadják. Az nem fanatizmus, testvérek. És az se fanatizmus, ha valaki mondjuk a saját hazájára az életét adja, mint oly sokan, ami történelmünkbe tették. Ez nem fanatizmus. És az se fanatizmus, hogy amikor valaki Jézusért meghaltak, mert szerették őt. Mindennél, a saját életüknél is jobban. Nem másokat öltek meg, akik másokat öltek a keresztények közül, azokat felejtsük el. Akik másokat pusztítottak Jézus nevébe, azt felejtsük el, testvérek. Azokat ne felejtsük el, akik az életüket adták Jézusért. Mártírok lettek, mert szerették őt. Beszéltek róla, még a mágián is beszéltek róla. Az oroszlánok előtt is őt dicsőítették. Hogy lehet az, hogy még ott is bizonyságot tettek? Ezek, testvérek, rettenthetetlen hősök voltak. Rettenthetetlen hősök, akik vitték nem csak egy régen élt embernek a hírét, hanem egy élő Jézusnak a hírét, akivel ők személyes, szeretett kapcsolatban éltek, mint a megváltójukkal, az Urukkal. És úgy van, testvérek, hogy én magam is ebbe a sorba állhatok benne, mint egy staféta állok. Gimis koromban sokat futottunk, és akkor én voltam a staféta futás. Nem tudom, hányszor kellett futnom a krematórium felé, ott a Debrecenben, ott volt mindig a nagy erdőn ez a futás, ugye, célpont a krematórium. Bocsánat, futottunk erősen, mindnyájan. De ez egy érdekes dolog, amikor átveszi az ember a stafétát, és aztán spuri. Most, testvérek, ugyanígy vagyunk, hogy elindultak az apostolok, átadták valaki másnak, az megint átadta, és már így megy, nem tudom hány száz éve, és most én is átvettem a stafétát, és hirdetem, és ti nektek adom át, hogy ti is fussatok, már nem a krematórium felé, hanem az élő Isten felé, a mennyek országa felé. Bár lehet, hogy közben ott lesz a krematórium, de azt most hagyjuk. Átmeneti állomás. A lényeg, hogy utána mi lesz. A Jézus feltámadása azt garantálja nekünk, hogy mi is feltámadunk dicsőségbe. Testvérek, csodálatos dolog ez, amikor mi is így Jézust megszeretve, Jézust, mint a megváltónkat, mint az Urunkat szeretve, nem tudjuk magunkba tartani, hanem beszélünk róla. Nem mint a múlt relikviájáról, hanem mint egy jelen lévő valakiről az életünkbe. Hát beszéljetek róla, ha valóban hiszitek, hogy Jézus meghalt és föltámadott, és él ma is. Nos, látszólag kis hír ez, de mégis nagy hír, nagyon nagy hír, a világ legnagyobb híre. Lehet, hogy nem kerül be a Dél-Magyarba, meg egyéb honlapokra, meg még lehet a Magyar Nemzetbe se, vagy a Népszabadságba biztos nem kerül be, de nem baj. A Bibliában itt van, és ez a legnagyobb hír, ami a világban elhangozhat, hogy Jézus feltámadta a halálból, valóban feltámadta az Úr. Egyszeri esemény, innen indultunk, egyszeri esemény, ezért páratlan a jelentősége, de páratlanok a következménye is. Láttuk ezt a négy következményt, holnap még majd további négyet szeretnék hozzárakni. Mi ezért hiszünk a megváltásban, ezért élünk együtt Jézussal, ezért hiszünk a Biblia igazságában, és ezért hirdetjük bátran a mi feltámadott Úrunkat. Amen. Hajtsuk meg a fejünket, testvéreim, és imádkozzunk. Köszönjük néked, Úr Jézus Krisztus, hogy valóban téged ünnepelhetünk. Úgyis, hogy megszólíthatunk imádságban. Sihetjük, hogy a te ígéreted szerint meghallgatsz minket. Köszönjük, hogy kedves előtted, amikor megszólítunk téged. És áldunk azért, amit a keresztfán elvégeztél. És dicsőítünk téged, aki feltámadtál. Kérünk téged arra, hogy segítsél bennünket, hogy teljesen el tudjuk hinni, gyermeki bizalommal el tudjuk fogadni a bibliai híradásokat, és a mi hitünk így Istennek erején nyugodjék, és ne emberek meggyőző beszédén, ne is valami egyházi hagyományon, ne az őseinknek a meggyőződésein, hanem a te igéden. Hadd tudjuk a te igéd alapján hinni és vallani, hogy te vagy, ami meghalt és feltámadott, megváltó Urunk. És kérünk, segíts arra bennünket, hogy fölvegyük veled a kapcsolatot mindnyájan, és ápoljuk aztán ezt a kapcsolatot. Köszönjük néked, ha már benne élhetünk ebben a kapcsolatban, ha már tudjuk, hogy te valóban megajándékoztál minket mindazzal, ami az életre és a kegyességre szükséges. Köszönjük néked, ha ismerhetünk, mint a mi szerető Urunkat, akivel beszélgetünk, aki számon tart bennünket, aki gondoskodik rólunk, aki véd bennünket. Köszönjük, ha tudhatunk rólad, mint aki vársz bennünket a halál után. Köszönjük néked, hogy együtt lehetünk veled. Köszönjük, hogy bízhatunk az igédnek az igazságában, hiszen mindaz beteljesedett benned, és te vagy az írás pecsétje. Hadd higgyük, hogy az írás igaz, és hadd építsük rá nyugodtan a hitünket. Segíts, hogy bizonyságtevőiddé váljunk, és ne néma tanúk legyünk, hanem ne tudjuk magunkban tartani az örömhírt, hogy nekünk egy feltámadott Urunk van. Segíts vállalni téged minden hitetlenség, minden gonoszság között, amivel találkozunk a világban, otthon, a munkahelyeinken, vagy bárhol. Segíts bátran vallanunk a te dicsőséges nevedet. Köszönjük néked, hogy így tehetjük most a kezedbe szívünket, lelkünket, gyülekezetünket. Köszönjük néked, hogy ma együtt lehetünk, hallgatva az igét és az urasztalánál is. Kérünk téged, hogy add, hogy hitáltal tudjunk vele találkozni az úrvacsora vételkor. Köszönjük néked, hogy imádkozhatunk a mi népünkért, hogy fordítsd népünk szívét magad felé. Látod, hány és hány százezer, hány millió ember van ma is Magyarországon, aki nem törődik veled, akik egészen mással vannak ma is elfoglalva. Hiába való dolgokba merülnek bele ma is. Könyörülj meg rajtuk, hogy meglássák, hogy nincs náladnál fontosabb személy, és nincs nagyobb bölcsesség és nagyobb boldogság, mint téged imádni és tisztelni és követni az életben. Kérünk téged arra, hogy tekints a mi gyülekezetünkre, és építs meg bennünket, emberi kapcsolatainkban, testvéri kapcsolatainkban is, szívbéli szeretetben is, hitünkben is, és építs meg minket külsőségekben is, add, hogy a hátralévő építkezési munkáinkat is el tudjuk végezni. Kérünk téged arra, hogy tarts számon bennünket, és gondoskodjál mi rólunk. Imádkozunk a betegekért, a szenvedő testvéreinkért, akik nem tudtak ma eljönni, tekints reájuk, és a te gyógyító szereteteddel és közelségeddel ajándékozd meg őket is. Kérünk téged, hogy adj a szívükbe igazi húsvéti örömöt és boldogságot, békességet. Ugyanígy emlékezzél meg családtagjainkról is, akik lehet, hogy az országban máshol vannak, vagy éppen tán országhatáron kívül vannak. Kérjük, légy ott is jelen, áld meg őket, és dicsőítsd meg magadat előttük is. Köszönjük, hogy meghallgatod a mi kérésünket, nagy nevedért. Amen. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket, add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Istennek békessége, ami minden emberi értelmet felülmúl, töltse be a szíveteket, az életeteket a Krisztus Jézusba vetett hit által. Amen. Drága testvéreim, foglaljunk helyet. Hirdetem a testvéreknek, hogy amit láthatják, az Úrnak szent asztalát megterítettük, akik szeretnének úrvacsorával élni, mint egyházunk tagjai, azokat szeretettel hívjuk és várjuk az urasztali közösségünkbe. Hirdetem a testvéreknek, hogy holnap is lesz istentiszteletünk, délelőtt 9 órakor, úrvacsora osztással egybekötve, és holnap délt Ettől lesz egy gyülekezeti ebédünk is, melyre ugyancsak szeretettel hívjuk és várjuk a testvéreket. Az ebéd délben lesz, és az Isten tisztelet 9 órakor. Kedves testvérek, most a záró énekünket lapozzuk fel, a 349. énekünk első és negyedik versét fogjuk énekelni, de még előtte hadd játsszak el a testvéreknek egy szép Bach Albinoni számot. Andor testvérünk fog brácsázni. Most pedig akkor a 349. énekünk első és negyedik versét énekeljük. Az első verse így kezdődik: Jézus meghalt bűneinkért, harmadnap feltámadott. Azoknak a testvéreknek, akik elmennek most, innen szeretnék áldott húsvét ünnepet kívánni, és kérni, hogy amikor kimentek, akkor ott viszonylag csöndbe igyekezzenek lenni, mert itt folytatódik az Isten tisztelet az úrvacsoraosztással. Tehát aki el kell, hogy menjen, attól elköszönnék, áldást, békességet, és még egyszer áldott húsvéti ünnepet kívánok.